Egy szó kiállt a pusztában, készítsétek az Úrnak utát, ösvényt egyengessetek a kietlenben, ami Istenünknek. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 59. részéből, a 20. és 21. versekből, valamint a 60. rész első három verséből a következőképpen. És eljő Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákobban megtérnek hamisságukból, szól az Úr. És én ővelük ilyen szövetséget kötök, mondja az Úr. Lelkem, amely rajtad nyugszik, és beszédeim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mindörökké. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Isten áldása legyen az ő igéjén, hogy befogadjuk és megtartsuk azt, értek, imádkozzunk ezért. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy itt lehetünk ezen az adventi vasárnapon előtted. Köszönjük, hogy ünnepet szentelhetünk neked, és olyan jó azt tudni, hogy nem csak ezeken a kiemelt alkalmakon lehet ünnep minden nap, hanem a hétköznapokban is, amit veled töltünk, veled járunk, amikor rád figyelünk, amikor rád hallgatunk, az is ünnep lehet a számunkra. Te látod, mennyei atyánk, hogy milyen hét, milyen napok vannak mögöttünk. Bocsásd meg nekünk, hogyha sötétségben jártunk, bocsásd meg nekünk, hogyha nem az Úr Jézust vártuk, nem az ő születésnapjára gondoltunk és készültünk, bocsásd meg, ha nem őt dicsőítettük a szavainkkal, a tetteinkkel. Bocsásd meg, hogyha másnak készítettünk utat a szívünkben, mástól vagy máshol kerestük a békességet, a boldogságot, máshol és mástól vártuk mindezeknek a szükségeinknek a betöltését. Most jövünk hozzád, mennyei atyánk, mert tudjuk, hogy nálad vannak a megoldások a problémáinkra, nálad van a gyógyír a sebeinkre, nálad vannak a válaszok a kérdéseinkre. Szeretnénk valóban várni az Úr Jézust, nem csak az ő születésnapját, hanem az ő dicsőséges visszajövetelét is. Szeretnénk készülni erre lélekben, szeretnénk téged úgy imádni és úgy dicsőíteni, hogy az neked kedves. Add, hogy ne csak külsőképpen öltözzünk ünneplőbe, hanem a szívünket is öltöztessük ünneplőbe, hogy készen várhassuk a királyok királyát. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy szent lelked által légy jelen, csendesítsd le a mi szívünket és szólj hozzánk. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét átadni szeretném nektek. János evangéliumából olvasom a János evangéliuma 14. részéből az 5. verset. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Amen. Akik hetente megfordulnak ebben a templomban, bizonyára felfedezték, hogy egy sorozatban vagyunk benne, mégpedig ezt a nagy Jézusi igét három részre vettük, és hárman szolgálunk róla, mind a három szóról külön-külön tartunk egy-egy igehirdetést. Az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, erről már volt szó, én vagyok az igazság, ez volt az elmúlt vasárnapi istentiszteletnek a témája, és ma az következik, hogy én vagyok az élet, mondja magáról az Úr Jézus Krisztus. Megmondom őszintén, hogy azok közé, az igék közé sorolom ezt a jézusi mondást, amiket nagyon nehéznek tartok, súlyosnak, hatalmas igék. Nagy szavak ezek. És a nagy szavakat nehéz megragadnunk, nehéz lebontani a mi gyakorlatunkra, mert félünk is már a nagy szavaktól, mert annyi nagy szavakat hallunk, meg kénytelenek vagyunk ezeket hallgatni, de azt remélem, hogy közel jönnek ezek hozzánk, mert Jézus Krisztus nem csak nagy szavakat mondott, hanem nagy tettek vannak az ő szavai mögött. Most Isten lelke segítségével koncentráljunk egy kicsit ő rá, remélem, hogy az ő szent lelke megdicsőíti köztünk Jézus Krisztust, és naggyá teszi, mert ez a lényeg, hogy őt lássuk, és az ő világosságát, és nézzük meg, hogy milyen értelemben élet ő nekünk. Milyen értelemben gondolhatjuk róla, vagy mondja ő magáról, hogy én vagyok az élet. És én három pontba gyűjtöttem ezt össze, mert így könnyű elvinni. Az első az, hogy Jézus Krisztus olyan értelemben élet, hogy ő él. Hogy ő él. Testvérek, egyáltalán nem olyan magától értődő az, meg talán úgy hiszük, hát tudjuk mi ezt. De a hétköznapokban azt tapasztalom saját magamon is, hogy sokkal valóságosabb számomra a kollégáim élete, a gyerekek élete, a családom élete, azoknak az élete, akikkel dolgom vannak mindnap, mint annak a Jézusnak a valóságos élete, létezése és jelenléte, akiben hiszek. Sokszor tapasztalom, hogy a gondolataimban, a mondataimban, vagy a viselkedésemben az van, az látszik, hogy nem számolok az ő jelenlétével. Nem számolok az ő létezésével. Eszembe se jut, hogy megszólítsam. Az már egy jó dolog, amikor eszembe jut, hogy hát neki is elmondhattam volna. Miért nem szóltam már neki régen? Miért nem imádkoztam ezért a dologért? Nem olyan magától értődő, hogy hisszük azt, hogy ő él, mert hát nem látjuk őt. A zsidó levélben, amikor a hitről beszél az ige, akkor testvérek olyan nagyon leszállítja a hitnek a mértékét az ige, amikor azt mondja, hogy aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik. Csak ennyit kérek, mondja Isten. Csak ennyit, hogy hinni, hogy ő létezik. Ezek még nem nagy hittartalmak, nem nagy hitharcok. Aki Isten elé járul, legalább ezt higgye, hogy ő létezik. És azt mondja az ige, hogy már ő megjutalmazza azokat, akik így jönnek hozzá. Már ennek is jutalma van. Hisszük-e valóban? Számolunk-e vele? Számítunk-e rá? Arra, hogy Jézus Krisztus él. Amikor ő ezt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor az ő hallgatóinak ez a mondat sokkal többet mondott, mint nekünk. Mert ezekkel a szavakkal kezdte az Úr Jézus, hogy ego eimi, és ezek olyan fontos szavak teológiailag, amik a hallgatókban visszaidézték a mózesi igét, amikor Isten azt mondta a csikkebokorban, hogy vagyok, aki vagyok. Jézus szájából ugyanezt hallották az emberek, ugyanezt a kijelentést. Az én vagyok ugyanezt jelenti, amit régen Isten Jákve mondott a csikkebokorban, vagyok, aki vagyok. Jézus Krisztus vindikálta magának a jogot, hogy ő ugyanaz az Isten, ugyanaz a hatalom, aki itt jár az emberek között, mint az, aki régen kijelentette magát. A zsidók ezért botránkoztak meg, és ezért nagyon meglepődtek Jézusnak ezen a kijelentésén. Hogy mondhatja magáról? És Jézus mondta magáról. Én az örökké való, az örökké létező, az örökké élő vagyok. És úgy, hogy jelen vagyok. Ez ennek a nehéz Mózes igének, hogy vagyok, aki vagyok, a szubstanciája, vagy az eszenciája, vagy a lényege, hogy jelen vagyok. Testvérek, így számoljatok Jézus Krisztussal, hogy ő él, és jelen van. Nem jelképes értelemben, nem a Szentírásban, nem a templomhoz kötve, nem különböző igékben, nem a szavakban, nem az ünnepekben, hanem valóságosan jelen van, mint az, aki mellettünk ül. Így élet ő, hogy ő él, élő Isten. A másik, amit jelent, hogy Jézus Krisztus élet, az az, hogy ő maga a műfaj. Az élet, mint olyan. Az ő maga. Hogy mi az élet, azt ő mutatta meg. Ő a prototípusa az élő embernek. Ő benne ott van az etalon. Hogy micsoda a minőségi élet, ami nem puszta létezés, azt ő mutatta meg. Jézus Krisztus az élet, neki a lényege, a létek közepe, a programja az volt, hogy ő életet sugárzott maga körül. Ismerjük ezt a mondást ugye a drámából, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Mindenki csak azt adja, ami a lényege. Ugye ismerjük ezt. Ha valaki mindig haragszik, mindenhol haragszik. Ha valaki csúfolódó, mindenhol a gunyorosságát érezzük. Ha valaki elkeseredett, mindenen ez jön át. Nem adhatunk más, csak mi lényegünk. És Jézus Krisztusnak a lényege, testvérek, az, hogy élet volt benne. Az Istennek az életét hordozta, és ezt osztogatta, amerre csak járt. Nem került ez neki munkába, nem koncentrált erre. Akihez hozzászólt, testvérek, az isteni erőket érzett magába áramlani. Akihez hozzáért, az a gyógyító erőket kapta. Amerre Jézus járt, ott visszahátráltak a gonosz erők, a halálnak az erői. Amerre ő ment, ott több volt az élet, és kevesebb a halál. Ha elment egy temetésre, annak az volt a vége, hogy föltámasztotta a halottat. Testvérek, amerre ment, ha szabad ezt a csúnya szót mondani, ezzel fertőzött maga körül. Az isteni életet, az életnek a lényegét, a velejét, az erejét árasztotta magából. Hol az Úr Jézus jár, a gonosz meghátrál, beteg gyógyul talpra állván, hol az Úr Jézus jár. Ahol ő a gazda, senkinek sincs gondja, javait nagy bőven osztja, ahol ő a gazda, mondja egy gyerekének. Amerre ment, az életet osztotta maga körül. Minőségi életet mutatott meg nekünk. És még egyet szeretnék mondani, és ez lenne ma a legfontosabb, hogy életű olyan értelemben, testvérek, hogy forrása az életnek. Hogy ő forrása ma is ennek a minőségi életnek. Tehát aki érzi, hogy erre neki szüksége van, az hozzá menjen. Ez ma is buzgó és élő forrás. Testvérek, mi volt a titka a Jézus Krisztus minőségi életének? Az, hogy ő is merített a forrásból. Hogy ő szorosan gyökerezett az atyában. Hogy ő szorosan rá volt csatolva, rá volt csatlakozva az erőforrásokra, az életforrására. Hogy ő semmi módon nem hagyta magát erről a forrásról, az atyával való közösségről leválasztani. Testvérek, ez volt az életének a titka. És ezt látták a tanítványok. Látták, hogy hogyan merítkezik meg Jézus az atyával való közösségben, hogyan vonul el mindig imádkozni. A tanítványok érezték, hogy onnan van az ő erőforrása. Nem is azt kérték tőle, hogy taníts már meg minket csodákat tenni, hanem azt kérték, hogy taníts minket imádkozni. Az imádság volt az a kapocs, amin keresztül ezek az örökéletes erők és élet árat Jézusban. Testvérek, ezt tanuljuk már meg ma Jézus Krisztustól, hogy nem leválni az atyáról, semmiért ne adjuk oda az Istennel való közösséget. Akik hitben járunk már, tudjuk, hogy milyen keserves időszakok azok, amikor távol érezzük magunkat Istentől. Amikor vagy a bűneink miatt, vagy az élet terhe miatt, vagy a sodrás miatt, vagy a mulasztásaink, vagy az engedetlenségünk miatt elsodródunk Istentől, az maga a pokol. Az halál. Az tényleg a halál. Ha így össze tudjuk hasonlítani a vele való közösség életes erőit a nélküle valósággal, akkor azt mondjuk, hogy élet és halál a különbség. Figyeljétek meg azt, hogy Jézus Krisztus mennyire ragaszkodott az élet forrásához. Pedig ő Isten fia volt, de emberi testben lévén neki is ragaszkodni kellett. Minden le akarta őt beszélni erről, és minden le akarta őt húzni az atyával való közösségről. Mindenki akarta őt billenteni a küldetéséből. Rögtön, amikor megszületett, és Heródes az életét akarta, és halára kereste, és egy csomó kisgyereket megöletett, hogy hát, ha ő is köztük lesz. Már is föltámadtak ellene azok az erők, amik el akarták őt választani az élet forrásától. Aztán 12 évesen, amikor ott van a templomban, és az édesanyja keresi, és akkor Máriát rendre kell utasítani, hogy az én atyám dolgaival kell foglalkozni. Már nem foghatod a kezemet. Ilyen értelemben Jézus már nem gyerek. És még az anyja unszolásának se enged. Még az anyja unszolását, meg siránkozását, meg féltő szeretetét is félretolja, és azt mondja, hogy fontosabb az atyával való közösségem. Vagy ha arra tetszene gondolni, amikor a sátán kísérti őt, menjünk sorba az életén, hogy milyen erők próbálják őt leválasztani az atyáról. 40 napos bőjt után jön az ördög, és megkínálja őt néhány dologgal. Éhes vagy? Tudok neked kenyeret adni. Változtass kenyéri ezeket, és népszerű leszel. Imádj engem, és hatalmat adok neked. Mindent megkapsz, csak tedd, amit mondok. Engedjenek meg a testvérek most egy kis kitérőt, ami nagyon a szívemben van mostanában. Nagyon erősen megértettem ezt a dolgot, hogy az ördög mindig megkínál bennünket azzal, amire vágyunk, vagy ami a hiányunk, vagy a szükségünk. Mindig van nála egy ilyen ajánlat. Nemrég hallottam egy tanítást József története kapcsán erről. Nem fogom elmondani a történetet, szerintem itt mindenki ismeri a József sztorit, ha szabad így mondani, hogy ő, amikor elkerült Egyiptomba rabszolgának, mert a testvérei eladták, akkor milyen magányos lehetett, mennyire egyedül lehetett ez a fiú. Mindenből kitépve, minden gyökeri elszakítva, hogy szerették őt otthon. És ehhez képest egy névtelen senki lett. Egy rabszolga, akinek az élete 2 forintot se ért. És amikor ott van Potifár házában, Potifár észreveszi, hogy egy áldott ember, és megteszi őt gazdatisztnek, és nem csak Potifár figyel föl rá, hanem a felesége is, és elkezdi őt zaklatni, akkor itt testvérek nem csak szexuális zaklatásról van szó, hanem az ördög most megkínálja Józsefet azzal, amire szüksége lenne. Milyen jól esett volna, hogy valaki törődik vele, valaki egy kicsit szereti. Valaki számára nem egy névtelen senki, valakinek fontossá vált. De ha ő elfogadja akkor ezt az ajánlatot, akkor ő nem lesz más, csak egy házi kedvenc. Akkor nem kerül a börtönbe, akkor nem találkozik a megfelelő emberekkel, akkor azoknak majd nem jut eszükbe 2 év múlva, hogy ő igen, ő tud álmot fejteni, akkor ő nem kerül a fáraó udvarába, akkor ő nem tudja a küldetését teljesíteni, és nem teljesedik az álom, hogy magasan ül, és ott vannak a testvérei, és térdet és fejet hajtanak előtte, és ő megoldja egy ország életét, és gondoskodik a testvéreiről, a családjáról, Jákob nemzetségének a megtartatásáról. Tetszenek ezt érteni, hogy megkínál az ördög mindig. De nagy árat kell érte fizetni, és ha József elfogadja ezt az ajánlatot, akkor nem csak a küldetés van oda, hanem Isten ígéretei is oda vannak, és oda vannak József álmai is. Így kínálja meg Jézust is. Őt se kíméli, nagyon arcátlan ez az ajánlat, mind a 3 arcátlan egyébként, olyas valamiket kínál az ördög, ami nem is az övé. Ő ezekkel nem rendelkezhet. És azt mondja Jézus, hogy tudom, hogy ezekre szükség van, de a te kezedből nem kell. Én megvárom, amíg Isten segít rajtam. Tőle kérem, tőle várom azt, ami hiányzik. Vagy amiben szenvedek, annak a megoldását, vagy annak a gyógyulását. Aztán megyünk tovább az ő életén, hogy félti őt a családja. Szeretnék őt valahogy lehúzni a küldetés. Nem kell annyit nyüzsögni. Kicsit habókos, el is terjesztik ezt róla, hogy védjék őt. De Jézus ez nem zavarja. Bemegy a zsinagógába, kinyitja az Ézsaiás könyvét, és akármennyire felháborító, felolvassa azt, hogy az Úrnak lelke van én rajtam. Ő küldött engem, hogy a szegényeknek az igét hirdessem. És ezen megint megbotránkoznak, és megint indul az ellenségeskedés, és gyűlik a harag ellene. Aztán jön hozzá az értelmiség, a görögök Aténból, és azt mondják, hogy különleges a filozófiád. Eljöhetnél hozzánk tanítani. És nem megy, mert nem ez a dolga. Az atyával való közösség, a forrás, amin ő rajta van. Az életnek a csatornája, amiről ha ő leszakad, vége van a küldetésének. Nem mozdul Jézus. Aztán ott van Péter, amikor félti nagypénteken, vagy nagy csütörtök éjszaka. Amikor Jézus a szenvedésekről beszél, azt mondja Péter, hogy ezt nem esett meg veled, ezt nem engedem. És azt mondja Jézus, hogy kedves vagy Péter, hogy így féltesz engem. De nincs közöm így hozzád. Nem az én dolgom, ez nem az én utam, a saját utamat választom. És a Gecsemánéban hogy próbálja őt a saját szíve lebeszélni? Elszakítani attól a forrástól, amiben a lényege áll Jézusnak. És imádkozik, és azt mondja harmadszorra, verekszi keresztül magát lélekben oda, hogy legyen meg atyám a te akaratod. Nem engedi Jézus leszakítani magát az atyával való közösségről. És amikor provokálják őt a kereszten, akkor se enged a provokációnak, és nem száll a keresztről, tapottat sem enged. Testvérek, ez legyen ma példánk, hogy ahogyan Jézus ragaszkodik az atyával való közösséghez, ami számára az életforrása, ugyanez az életforrása nekünk is. Ha neki így kellett ragaszkodni, akkor mennyivel inkább nekünk? Akkor ez nekünk sem egy másképpen. Ne keressünk más utakat, mint amiket Jézus előttünk megjárt. Higgyük el, hogy működőképesek, és akármilyen egyszerűnek, vagy elcsépeltnek tűnik, vagy közhelyesnek tűnik, vagy 100-szor elmondtuk már. Nincsen más lehetőségünk az élet forrásához, mint az, hogy ragaszkodjunk Jézus Krisztushoz, aki maga is ragaszkodott az atyához. Én vagyok az élet, mondja az Úr Jézus Krisztus. Olvastam nemrég egy verset, ami így foglalja össze ezt a nagy igét, hogy ő út, amely eget nyit Golgoták határán, igazság, mely tövist hord homlokán, és élet, mely most és mindörökre halkan és szelíden ráborul a földre. Az a fajta életű testvérek, amit úgy fogalmaznék meg, hogy mégis. Ő olyan fajta minőségi életet tud nekünk adni, ami ellene mond az élet szabályainak, a hétköznapi sivárságnak, amit nem is érzünk, hogy mégis túléli, és mitől éli túl, nem is tudjuk megmagyarázni, csak látjuk a hívők életében, vagy a Biblia szereplőinek az életében, hogy ez valami mégis. Látjuk Pált mennyi szenvedés között is, milyen ellenszélben, és mégis növekedtek a gyülekezetek. Látjuk Dávidot annyi ellenség között, és mégis ő lett a király. Látjuk Sámuelt, aki olyan helyen növekedett föl, ahol semmit nem kapott lelkileg. Minden csak megrontotta volna ezt a kis gyereket. És mégis az Úr prófétája lett. És sorolhatunk szereplőket, hogy az az élet, ami bennük dolgozott, az túlélte, meghaladta, valahogyan túllépte a lefele húzó erőket és a halál erőit. Hányszor láttam ezt hívő emberek életében, a saját életemben is. Olyan hálás vagyok azoknak az idős hívő testvéreknek, akiket nagyon szerettem, mert azt láttam, hogy noha a külső emberük lefele épül, de mégis olyan szellemi frissességet, letisztultságot, a szeretetnek olyan egyszerű megnyilvánulásait láttam bennük, és ezt láttam, hogy a belső emberük napról napra újul. Hogy hordozták magukban ezt a minőségi életet. És mindennek ellenére mégis növekedtek. Mégis volt erejük élni. Mégis volt bennük derű. Mégis tudtak mit mondani, jó tanácsokat adni. Noha semmi nem indokolta az életükben. Mert ezer bajuk volt, meg betegek voltak, meg nem szerették őket, meg bántottak, stb. Minden. Mégis. Jézus Krisztus ilyen értelemben élet nekünk, olyan Isten, aki él, és elérhető számunkra. Olyan minta az életnek az a teljessége, ami számunkra az etalon, a minőségi létezésnek a példája, és az életnek a forrása is. Testvérek, ha az életünk bármely területén halált érzünk, vagy fizikai közelségét, vagy meghalt kapcsolatokat, vagy elhalt ügyeket, vagy meghalt vágyat és reménységeket, a halálnak bármilyen jelét, megfeneklést, elbizonytalanodást, kiúttalanságot, homályt vagy sötétséget, tanácstalanságot, akkor itt a lehetőség. Itt van az alkalom, hogy menjünk oda az életnek a forrásához. Testvérek, higgyük el, hogy aki hozzá megy, ő semmiképpen ki nem veti. Tehát menjünk bizalommal. És higgyük azt el, hogy senkit nem küld el üresen. És higgyük azt, hogy csak jobb lehet, hogyha hozzávittük az ügyeket vagy az ügyeinket. Egy barátom mesélte, hogy találkozott valakivel, akinek nagyon-nagyon mélyen volt az élete, nem volt már senki, már háza se volt, már mindenen szétment, hozzátartozói munkáját elveszítette. És amikor megkérdezte tőle a lelki gondozója, hogy nem akarsz Jézussal beszélni végre, azt mondta, hogy hát először átgondolom, hogy mit veszíthetek. Hogy miért féltjük azt a semminket, amink van? Mit veszíthetünk? Nevetséges. Az övéinek a legjobbat készíti. Úgyhogy bizalommal, bátran imádkozzunk. Jézus Krisztus, kihet behetnénk, életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Édesatyánk, kérünk téged, hogy túl a nagy dolgokon, az életünk nagy kérdésein, meg az üdvösség kérdésén, ha tudjunk a hétköznapok ügyeiben is hozzád menni, szeretnénk hinni azt, hogy azokra is van neked jó megoldásod, hogy te mindenben elegendő bölcsességgel rendelkezel ahhoz, hogy rajtunk segíts. Szeretnénk, édesatyánk, előszámlálni most ebben a csendben azokat a dolgokat, amikkel nem boldogulunk. Amiket lehet, hogy évek óta ráncigálunk már, vagy valamilyen háló vesz bennünket körül, amiben csak rúgkapálunk, és nem megyünk előbbre egy tapottat sem. Bocsáss meg, hogy nem jut eszünkbe az, hogy kérjünk téged. Szeretnénk megpróbálni. Szeretnénk legalább kísérletet tenni. Vagy kipróbálni szavaid igazságát. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy a mi életünkbe a te minőségi életedet plántáld el. Engedd megtapasztalnunk a te jelenlétednek az erejét. Köszönjük neked, édesatyánk, ezt a napot, köszönjük a karácsonyra való készülésnek a lehetőségét. Köszönjük, hogyha vannak csendes percek és van alkalmunk minőségi táplálékkal is megtölteni a szívünket. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy az életünket megőrizted. Köszönjük neked azt, hogy a testi épségünket is megőrzöd. Köszönjük, hogyha a testünk kiszolgál még bennünket. Köszönjük neked, édesatyánk, hogyha van kihez hazamennünk. Köszönjük neked, hogyha van, aki szeret, aki vár, aki gondoskodik rólunk. Köszönjük, hogyha van, kivel összefognunk. Ha van, aki megért. Ha van, aki társa bajban. Köszönjük neked, édesatyánk, hogyha van, aki jó tanácsot ad. Hálás a szívünk minden jóért, amivel telerakod az életünket. Segíts nem elfelejtenünk, hogy mindent a te szereteted vesz körül. Így gyógyíts ki, kérünk szépen, keserűségeinkből, szomorúságból, elveszettségünkből, és add, hogy arccal a karácsony felé megteljünk annak az örömével. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Hallgassuk meg most a Jókai Sok szolgálatát, fogadják őket a testvérek szeretettel.
A szeleknek fénylő szárnyán vizek fele, bátran szállván zengedezzünk néked, szép csillag. Mikor az a csillag kigyúlt, a többi mind elhalványul, rengedezzünk néked, szép csillag.
Az ősz lassan lépked, majd télbe borul, és ahogy megvirrad, be is alkonyul. Este tompa fények remegnek az utcán, megtörnek a tócsák fodradozó foltján. De a hétköznapok bágyat szürkesége nem töltheti meg azt, ami bennünk béke. Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás. Ránk köszöntött advent, boldog Jézus várás.
Havat terel a szél az erdőn, mint pehelnyájat pásztora, s néhány fenyő már érzi sejtőn, miként lesz áldott fényű fa, és hallgatózik. Szűzutakra feszül sok ága, tűhegye, szeletfog készül, nő magasba az egyetlen szentély felé.
Adventben Isten arca közelebb hajol felénk, hogy bizalom és remény ébredjen újra a szívünkben.
A latin eredetű szó, adventus, megérkezést jelent. A Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés ideje. András napjához a legközelebb eső vasárnap, s december 25-e közötti 4 hét a karácsonyra való lelki felkészülés ideje. Advent első vasárnapja, legkorábban november 27-én, legkésőbb december 2-án, 3-án lehet. Ebben az évben december 2-án kezdődik.
Sok családban már advent első vasárnapján megkezdődik a karácsonyi készülődés, hiszen karácsonyig 4 hét van hátra. Ünnepi hangulatot teremthetünk, ha adventi koszorúval díszítjük a lakást. Az adventi koszorú története nem olyan régi, mint gondolnánk. Az ötlet 19. századi egy Johann Henry Wiher nevezetű német protestáns jelkésztől származik, aki karácsonyig úgy próbálta mullatni az időt, hogy minden egyes istentiszteleten újabb és újabb gyertyát tűzött a kocsikerék nagyságú csillárkaszorúba, karácsonyig összesen 24-et. A szokás hamar elterjedt, de a gyertyák száma mára 4-re csökkent.
Adventi naptárt már hetekkel karácsony előtt mindenfelé vásárolhatunk. A préselt ajtócskák mögött kis csokoládé meglepetések várnak a kíváncsi éreszájúakra. Más adventi naptárak fából készült kis dobozokból állnak, vagy hosszú ajándékcsomagokból. De mindig 24 ajtócska, 24 zacskó vagy csomagocska van a naptárban, hogy december minden napjára jusson egy ajándék szentestét.
Ezt a szép szokást egy édesanya találta ki. Rosszul esett neki, hogy kisfia minden este azzal a kérdéssel nyaggatta, hányat kell még aludnunk. Egy nap fogott egy kartont, 24 mezőre osztotta, mindegyikre rátűzött egy bombont. Kisfia minden nap lecsippenthetett egyet. A kisfiúból idővel felnőtt lett. Eszébe jutott egyszer az édesanyja naptára. Úgy gondolta, hogy más gyerekeknek is örömet szerezhetne vele, ezért elhatározta, hogy adventi naptárakat készít és árusít. Nagy sikere lett, nem sokára gyárak sora foglalkozott adventi naptárak készítésével. Gerhard Lang volt az adventi naptárak atya.
Valami szépet szeretnék mondani, a szívemet örömmel kitárni. Adventitkos szent ünnepén. Jézusom, várlak, leborulok én, szívem hozom, gyermeki szívemet. Jöttödre, készíts fel engem, hiszen te vagy az örök szeretet.
Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk, illendő ruhában méltóképpen várjunk. Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget, s ama jobb hazában megláthassunk téged. Úgy vágyunk élni, jó szóra simogatásra, átmelegít bennünket egyetlen gyertya lángja.
Harmatozzátok, égi magasok, téged várepedve, üdvözítünk.